Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Közzétették Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásának programját. Közlemény az Erdő Péter bíborosnak tulajdonított hamisítványról. Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc jezsuita 11 részes sorozatának 7. része. Gioacchino da Fiore profétai hatása az isteni színjátékra. Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásának programja. Nyilvánosságra hozták Ferenc pápa budapesti és szlovákiai útjának programját. 21 év elteltével vesz részt személyesen újra Péter utóda nemzetközi eukarisztikus kongresszuson. Ferenc pápa szeptember 12-én Budapesten a Hősök terén szent misével lezárja a katolikus világeseményt. Szeptember 12-én reggel 8 óra előtt érkezik meg a pápát szállító repülőgép a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. A hivatalos köszöntők után a Szentatya találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel és a püspökökkel a Szépművészeti Múzeumban. Ezután Ferenc pápa fogadja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a zsidó közösségek képviselőit. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje 11 óra 30 perckor kezdődik a Hősök terén, amelyet Ferenc pápa mutat be. A Szentatya a délután folyamán indul tovább Pozsonyba. Háromnapos szlovákiai látogatása során egyházi és világi vezetőkkel, a roma és a zsidó közösség tagjaival találkozik. Ferenc pápa felkeresi útja során Kassa, Eperjes városát, és szeptember 15-én szentmisét mutat be a sasvári pálos kegyhelyen. Most ismertetjük Ferenc pápa részletes programját. Szeptember 12-e vasárnap. Reggel 6 óra indulás Rómából a Fiumicino nemzetközi repülőtérről, majd érkezés 7 óra 45 perckor a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. A hivatalos köszöntő után 8 óra 45 perckor a Szent Atya találkozik Magyarország köztársasági elnökével és miniszterelnökével a Szépművészeti Múzeumban. 4:10-kor találkozik a püspökökkel a Szépművészeti Múzeumban, a Szent Atya beszédet mond. 10 órakor kerül sor a találkozóra a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának képviselőivel és a magyarországi zsidó közösségekkel a Szépművészeti Múzeumban, a Szent Atya beszédet mond. 11:30-kor Szent Mise a Hősök terén, amelyet a Szent Atya ünnepi homiliája és úrangyala imádsága zár le. 14 óra 30 perckor búcsú ceremóniát tartanak a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, majd 14 óra 40-kor a Szent Atya elindul Pozsonyba. 15 óra 30 perckor érkezik meg Pozsony nemzetközi repülőterére. Ekkor tartják a hivatalos fogadási ceremóniát a repülőtéren. 16:30-kor ökumenikus találkozót tartanak a pozsonyi apostoli nunciatúrán, ahol a Szent Atya beszédet mond. 17:30-kor magántalálkozóra kerül sor a Jézus Társasága tagjaival a pozsonyi apostoli nunciatúrán. Szeptember 13-a hétfő. 9 óra 15 perckor Pozsonyban fogadási ceremóniát tartanak az elnöki palotában. 9:50-kor a pápa udvariassági látogatást tesz a szlovák államfőnél az elnöki palota aranytermében. 10 órakor találkozik a politikai vezetőkkel, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival az elnöki palota kertjében, ahol a Szent Atya beszédet mond. 10 óra 45 perckor találkozik a püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, hitoktatókkal, a pozsonyi Szent Márton székesegyházban. A Szent Atya beszédet mond. Délután 4 órakor magánlátogatást tesz a pozsonyi Betlehem központban. 3:45-kor találkozik a zsidó közösséggel a haltéren, a Szent Atya beszédet mond. Este 6 órakor látogatást tesz a parlament elnökénél, majd 17:00-kor a szlovák miniszterelnöknél, az apostoli nunciatúrán. Szeptember 14-e, kedd. A Szent Atya 8:10-kor repülőgéppel Kassára utazik, ahova 9 órakor érkezik meg. 10:30-kor aranyszájú Szent János bizánci liturgiát vezet az eperjesi városi sportcsarnok előtti téren. A pápa homíliát mond. Délután 4 órakor találkozik a roma közösséggel a kassai Lunik 9 városrészben. A pápa köszönti a közösséget. 5 órakor találkozik a fiatalokkal a kassai Lokomotíva stadionban. A pápa beszédet mond. 7:30-kor indul repülőgéppel Pozsonyba, ahova 7:30-kor érkezik meg. Szeptember 15-e, szerda. Reggel 9:10-kor a Szent Atya imádkozik a püspökökkel a Sasvári Nemzeti Kegyhelyen. 10:00-kor szentmisét mutat be a kegyhely területén, és homíliát mond. 14:30-kor búcsúzik a pozsonyi nemzetközi repülőtéren, majd 13:45-kor visszaindul repülőgéppel Rómába, és 3:45-kor megérkezik Róma Ciampino nemzetközi repülőterére. Közleménye az Erdő Péter bíborosnak tulajdonított hamisítványról. Az Esztergom budapesti főegyházmegye közleményben tisztázza az Erdő Péter bíborosnak tanúsított kiadvány hamis eredetét. Rossz indulatú támadásról van szó. Az angol nyelven terjesztett és Erdő Péter bíborosnak tulajdonított határozat a régi rítusú szentmisékkel és az új pápai motu proprióval kapcsolatban teljes egészében hamisítvány. Erdő Péter bíboros a témában semmilyen határozatot, nyilatkozatot nem adott ki. Természetesen a főegyházmegye a pápai dokumentum szerint jár el. A hamisítványt rosszindulatú kísérletnek tekintjük a hívek megzavarására. Zárul az Esztergom budapesti főegyházmegye közleménye. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 7. részét, Gioacchino da Fiore profétai hatása az isteni színjátékra címmel, melyet Páter Vértes Aljai László olvas föl.
Joachim, olaszosan Gioacchino da Fiore, rendalapító, a dél-olaszországi Kalábriában született 1135 körül. 1189-ben elhagyta a korádzói ciszterci kolostort, és Szila magányában építeni kezdte a San Giovanni in Fiore kolostort, amely a floriánusok anyaháza lett. Egy szent háromság tanítételét, a IV. Lateráni zsinat 1215-ben elítélte ugyan, de életszentségét nem vonták kétségbe. Emlékezünk Dante sokat vitatott különös szereposztására. A paradicsomban Bonaventura baljára helyezi a Joachimot, dicsérve profétai szellemét. Itt van Rabanus, mellettem világít Kalábriából Joachim apát, akinek profétai szelleme volt. Joachim maga őrizkedett attól, hogy a proféta címet tulajdonítsa magának, még életében mások tették ezt vele, de Dante szentesítette ezt a profétai címet a komédiában. Joachim apát igazában nem annyira proféta volt, mint inkább vizionárius. Ő maga mondja el a Psaltérium és a Concordia bevezetőjében, hogy egy napon látomása volt, amely megerősítette a Szentháromság misztériumába vetett hitét. Húsvét éjjelén, mélységes csendben, hirtelen a magasból érte a megvilágosodás, nem kinyilatkoztatás. Az írások, főleg a végső időkre vonatkozóak értelmezéséhez megkapta az értelem ajándékát, hogy ezt a magyarázatot a hívek javára gyakorolja. Azt ma már tényként állíthatjuk, Dante kapcsolatot tartott és sokon szenvezett kora joachimitáival. 1287 körül Firenzében kapcsolatba került Pietro di Giovanni Olivi Ferencessel és Ubertino da Casaléval, az Arbor Vitae Crucifixe szerzőjével. Olivi idézi Joachimot, mint másokat, vitatkozik is vele. Olivi Ferences spirituális teológiája realista, sőt drámai. Joachim fanatikus híve Ubertino da Casale, akiről Dante ír a Paradízóban. Egy a pápa az intézet memorandumában hevesen megvédte Joachimot. Osztja azt a nézetét, hogy az evangéliumi szegénység gyakorlása általános lesz a világ hatodik korszakában. Arbor Vitae Crucifixe Jézu című nagy művében többször idéz Joachimtól. Ubertino halmozza a képeket, az apokaliptikus jövendőléseket, vagy a világ hét korszakára vonatkozó spekulációkat. Nála is megjelenik a joachimita ferencesek nézete, vagyis a párhuzam Assisi Szent Ferenc és Jézus között. Az Alter Christus Ferencet ünnepli, aki megnyitja az új századot, az új kontemplatív egyház korszakát, amely békés, csodálatos elővételezése lesz az eljövendő dicsőségnek. A ferences legenda szerint Ubertino magáévá tette a hagyományos várakozást Szent Ferenc feltámadásáról és mennybe meneteléről, amely új pünköst elővételezése. Henri de Lubac hozzáfűzi. Ubertino az Arbor Vitae egy szakaszában lemásolja Joachim nézetét a három állapotról, a három korról, viszont máshol a hagyományos időbeosztást követi. Természet, szentírás, kegyelem. Hiszi, hogy a történelem során a Szentlélek elvezet a nyugodt és csodálatos jövő dicsőséghez. Keményen bírálja a szerzeteseket, akik hagyták magukat félrevezetni a filozófia által, bevezették Arisztotelészt a szent tudományba. Ezzel függnek össze az egyházban tapasztalható bajok, visszaélések. Károsnak tartja 5. Celestin pápa lemondását, vagy lemondatását, amely szerinte utódja 8. Bonifász csalásának köszönhető. Ugyanakkor Krisztus egyházát hierarchiájával és szentségi rendjével feltétlenül szükségesnek tartja. Ezekből egészen világos, hogy a rajongó joachimita Casalei Ubertino nézetéhez nagyon hasonlít Dante álláspontja. Lubac kitér Dante a már említett szereposztására a Paradízó 12. énekében. A ferences teológus Bonaventura mutatja be kísérete végén a Kalábriából való Joachim apátot, akinek profétai szelleme volt. Bonaventura sokat elfogadott Joachim nézeteiből, de továbbra is vallotta Krisztus elsőbségét. Itt még vissza kell térnünk Dante sokat vitatott szereposztására. Mi volt Dante szándéka, hogy a mennyben Bonaventura mellé helyezte az eretnek gyanús Joachimot, párhuzamosan azzal, hogy Tamás mellé pedig fő ellenfelét, az elítélt Brabanti Sieger averroista filozófust osztotta be. Lubac itt Hans Urs von Balthasar kommentárjára hivatkozik, ezért most a svájci teológust idézem az említett párhuzamos szereposztásról. Dante tanulmányozta a skolasztikát, ahogyan Arisztotelész, Averroész és Ziger munkáit is olvasta, de amikor a paradicsom magasán szembe találkozik a tudománnyal, a napban, a magasabb égkörök legalsó szintjén, akkor a bölcsesség 2x12 tanítójának, a két csoport élén Tamás és Bonaventura, körtáncát olyannak látja, mint egy fogas kerekeivel pontosan egybe kapcsolódó óragépezet, egy pontosan egybehangolt harangjátékot, mint egy szent malmot. Ezért énekli a domonkos szerzetes is Ferenc dicséretét, a ferences szerzetes pedig domonkosét. Dante végül lelkesülten látja, hogy a két körtáncból egy új harmadik válik ki, mint ahogy az esti szürkületben az égen új csillagok gyúlnak ki előttünk, és nem tudni, igaz-e vagy szemettől csalfa játék, amelyet a Szentlélek igazi fénycikrájának lát. Tekintete nem tudja elviselni a megkapó látványt, és Beatrice mosolyogva vezeti tovább egy másik szférába. Itt Baltazar megállapítja. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy saját magát Dante ezen új, harmadik teológia úttörőjének tartotta, talán Joachim de Fiore nyomdokait követve, akit a második csoporton belül a 12. vagyis legutolsó egyháztanítóként pillantott meg párhuzamosan Zigerrel, aki az első csoporton belül az utolsó személy. Figyelemre méltó Baltazar feltételezése, hogy talán Dante önmagát egy új teológia úttörőjének tartja. Esetleg a Veltró agár rejtjel is amolyan magafajta reformátor eszményét vetíti a jövőbe. Lübak atya lehetségesnek tartja, hogy Joachim sugallta Dantinak azt is, hogy Szent Bernátot válassza a vezetőnek a paradicsom csúcsára. Továbbá megjegyzi, a paradicsom utolsó énekében két Joachimnak tulajdonítható költemény nyomait találjuk. De a legfontosabb adalék a Dantenál szereplő, a szentháromságot jelképező egybekapcsolt három kör pontosan az, amely Joachim számos kéziratában látható. Joachim pedig a szimbólumot Pedro Alfonso, spanyol orvos, megtért zsidó, híres dialógusából vette. A Szent Háromság misztériumainak képei, Paradízó, 33. fejezet. A költő Dante elérkezik az Empireumba, ahol végre megláthatja Istent. A komédia és egyben a Paradízó utolsó énekében a halandó elméknek megközelíthetetlen, emberi nyelve kimondhatatlan, szemet vakító legfőbb, élő fény lelki látomását, a Szent Háromság misztériumát három képpel próbálja láttatni. Első, az egybefűzött könyv, majd a három kör. A tiszta lényegi mennyei fény mélyében három kör tűnt most elém. Három színük volt, és egy méretük. Az egyik tükrözte a másikat, mint dupla szivárvány. A harmadik tűz volt, és belőlük egyenlően áradt. Ó, örök fény, magadban lakozol, magad vagy értő, és egyben megértett, és értvén mosolyja szereted magad. Henri de Lubac egyetért Sönű domonkos atya véleményével, aki szerint Joachim radikális írás értelmezési módszerével odáig jutott, hogy már nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is ideiglenes előképek gyűjteményét látta, amely az igazi valóságot jelezte előre, a Szentlélek korát. Főleg tehát Krisztus szerepének lebecsülése miatt nevezhetjük hamis prófétának.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 7. részét hallották, Gioacchino da Fiore prófétai hatása az isteni színjátékra címmel, melyet Páter Vértes Aljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.